Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Lenyergeltek a huszárok kengyelben alá. Székelyföldi büszke lányok sírva néznek rájuk. Ne sírjatok ti kislányok, így szokás ez vége. Ti látok is felsőt a napladám a csillagos égen. Ne sírjatok ti kislányok, így szokás ez vége. Ti látok is felsőt a napladám a csillagos égen. Vásárhelyi laktanyába hatott utaz. A csíkszéki századosok felpattan alóra. Elkiáltja vezény szavát menet, első század indul. Vagy a huszárod a bádra vissza sosem gondol. Gyere, babám, fogjál vélem kell. Nem fogok a nagy urral kezet. Inkább írok egy szerelmes levelet. Máma megírom, holnap elolvasom, holnap után sírva masírom.
Kertbarátok.
2018. január 31-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a biológiai védekezésről, az ökogazdálkodás előnyeiről és esetleges hátrányairól beszélgetünk, ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Már mostantól hívhatnak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Megkérem hallgatóinkat, hogy nevük és települések nevének vállalásával szóljanak hozzá a műsorhoz. Ez fontos nekünk, és próbáljunk jó példát mutatni másoknak. Tudom, hogy műsorunk hallgatóinak ez nem jelent problémát. Mérnök úr, kezdjük azzal, hogy mi is az ökogazdálkodás? A fogalmat tisztázzuk.
Románul, tehát a román szaknyelvben ökológiai gazdálkodásnak hívják, agricultura ecologica, magyar szaknyelvben biológiai gazdálkodás, de itt is megvan az ökogazdálkodás, mint kifejezés. Ez a gazdálkodási forma tulajdonképpen az Európai Unión belül szabályozott, törvényileg előírt módszereken alapszik. Tehát, hogy többször felmerült ez, rengetegen kérdezik tőlem is, hogy gyakorlatilag mi tartam, mire írhatják fel, milyen kertészeti termékre azt, hogy bio vagy öko, ezt nagyon szigorúan a törvény szabályozza, és hogyha valaki beírja a keresőbe, és most egész pontosan idézem, 834 per 2007 per EK, akkor kijön a 2007-ben megjelent 834. Európai Közösség rendelet, ami szabályozza az Európai Unión belül a biotermesztést. Hogyha azt írja be a keresőbe valaki, hogy 889 per 2008 per EK, akkor ennek a törvénynek a részletes szabályozását, részletes előírásait is meg tudja találni, de esetleg a műsor után a közösségi oldalra fel lehet tenni ezeket a linkeket, és akkor ott mindenki elolvashatja. Tehát itt szeretnék egy téfitet, vagy legtöbb esetben egy sztereotípiát feloldani, ugyanis az a termék, amire fel van írva, hogy bio áruházakban, különböző kereskedelemben megvehetjük, az nem azt jelenti, hogy nem volt növényvédőszerrel kezelve. Olyan növényvédőszerekkel volt kezelve, amelyek vagy organikus eredetűek, vagy olyan alap szervetlen vegyületek, amelyek engedélyezve vannak a biológiai készítményben. Mondok itt egy példát, tehát a részkészítmények és a kén alapú készítmények például biológiai növényvédelemben alkalmazhatóak. Van egy szabályozás, hogy milyen mennyiségben, tehát 6 kg per hatóanyag per hektár per év rezet lehet kijuttatni például egy biológiai védekezés esetében. De hát több növényvédőszer is van engedélyezve biológiai, legalábbis biológiai termesztésben, úgyhogy ezeknek mind ezekben a rendeletekben utána lehet nézni.
Nagyon sokan megkérdezték tőlem, amióta úgy forgalomban van ez a kifejezés, hogy van különbség a bio és az öko között. Tehát mire mondjuk, hogy bio, és mire mondjuk, hogy öko?
Tehát, ahogy az előbb is említettem, magára, mint ökológiai termesztés, biológiai termesztés, hogyha így vesszük, és ez a törvény által előírt részt említjük, akkor gyakorlatilag nincs különbség. Hogyha mi azt abban az értelemben kezdjük el tárgyalni, hogy amit alapvetően ért az ember, hogy biológiai növényvédelem, akkor csak kizárólag ugye szinte növényvédőszermentesen termesztünk, akkor nyilvánvalóan itt létezhet különbség, de azokat inkább én azt mondanám, hogy nem is tudom, milyen kifejezést lehetne mondani arra a gyümölcsfákra, amelyek ott vannak a falvainkban, és gyakorlatilag növényvédőszert nem láttak már évek óta, évtizedek óta. Hát sajnos gondozás se láttak van, úgyhogy évtizedek óta, de a pozitívunként kell említeni azt, hogy egyáltalán nem láttak növényvédőszert. Tehát az a típusú termék, hogyha mondjuk a növényvédőszer mentességet, vagy a természetvédelmet vesszük alapul, akkor az még egy fokkal fölötte van annak a biónak, amit lehet kapni az üzletekben, mert azok kereskedelmi termékként vannak forgalmazva, úgyis vannak előállítva, ott nincs megengedve azt, hogy egyik évben van termés, másik évben nincs termés, tehát aki biotermesztéssel foglalkozik, annak is minden évben bevételhez kell jusson.
Sokszor hallottam azt a piacon, hogy az öko alma, amelyik kukacos, amelyik meg szép, és nincs benne kukac, az biztos vegyszerezett.
Tehát egy nagyon jó, igen, egy nagyon jó biológiai növényvédelemmel lehet almamójmentes, tehát hernyómentes almát előállítani, viszont egy rosszul időzített növényvédőszeres kezeléssel is lehet almamójfertőzött az alma, úgyhogy ez még kimondottan nem ok arra, hogy valami növényvédőszermentes vagy növényvédőszer tartalmaz.
Azt tudjuk, hogy itt nálunk Romániában vagy Erdélyben mekkora területen folyik biogazdálkodás? Van valamiféle kimutatás?
Van. A Országos Statisztikai Hivatalnak az oldalán ezt meg lehet tekinteni. Nekem a fejemben van egy szám, de mivel nem vagyok biztos benne, én inkább nem mondanék. Pár ezer hektárról lehet szó, de ebbe benne vannak az agrárterületek is, tehát hogyha valaki mondjuk, ugye Romániában az öko szó van elterjedve, ha valaki öko kukoricát, vagy öko burgonyát, vagy bármilyen szántó, öko búzát, szántóföldi növényt termeszt, akkor ebbe a területben benne vannak ezek is, nem csak a kertészeti termékek.
Mikortól válik valaki biológiai gazdává? Tehát a területe mikor lesz erre alkalmas? Mert gondolom, hogy az elmúlt rendszerben azért nagyjából a területeket vegyszerezték, tehát mikor tudja minősíteni, hogy ez ilyen biogazdálkodás, amit folytat?
Először is el kell dönteni, ugye, hogy egy adott területet biotermesztésre szánunk, utána ezt kell jelezni a hatóságoknál, vannak erre külön cégek, amelyek ezeket a tanúsításokat elvégzik, és hogyha mi azt szeretnénk, hogy mondjuk egy 50 áras terület, ami a mi tulajdonunkban van, vagy akár béreljük bioterület legyen, vagy öko gazdálkodásra megfelelő terület, akkor ezeknek a cégeknek a képviselői kijönnek, rengeteg papírmunka kitöltjük, és akkor a kezdettől számítva 2-3 éven belül kaphatjuk meg a bio címkét, tehát hogy biológiai termékeket állítunk elő, és az eltelt 2-3 évben, ők minden évben folyamatosan jönnek, mintát vesznek, és nyilvánvalóan, hogy ez alatt a 2-3 év alatt nekünk kötelezően már az előírtaknak megfelelően kell termesszünk. Hogyha be tudjuk bizonyítani, hogy a területen az elmúlt időszakban, 2-3-4 évben, nem tudom pontosan, hogy mennyi évre kell visszamenni, bizonyítottan nem történt semmiféle vegyszerezés, tehát akár egy felhagyott terület, egy legelő volt például, akkor ezt az időszakot egy picivel lehet rövidíteni, de alapvetően egy olyan 2-3 év, amíg egy területen bionövényeket lehet termeszteni.
Jó napot kívánok, hallgatót köszöntünk!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk a kérdését.
Szeretnék érdeklődni, hogy Gyimesekbe.
Igen.
Itt egyáltalán permetezés nincs.
Igen.
Mint egyéni, hova lehet folyamodni, hogy biotárméket termesztünk?
Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, ugyanazok a kritériumok érvényesek önökre is, mint aki mondjuk az elmúlt évtizedben évente 10-szer permetezett. Tehát ugyanúgy le kell adni a kérést, tehát adott területre leadni a kérést, hogy biotermesztéssel szeretnének foglalkozni. Vannak ilyen biotanúsítványt végző cégek, több van Romániában, ők kijönnek, felvételeznek, megnézik, és akkor 2-3 éven belül, mikor folyamatosan, gyakorlatilag itt én úgy látom, hogy sokkal több a papírmunka, mint a tényleges bevizsgálás, de hát nyilvánvalóan egy bizonyos adminisztráción ezen át kell menni, és akkor ugyanaz vonatkozik önökre is, mint egy sűrűn permetezett területre, tehát hogy 2-3 év az, ami... De gyakorlatilag azért mondom 2-3 év, mert ugye, hogyha be tudjuk bizonyítani, hogy azelőtt való években egyáltalán nem volt semmiféle permetezés, akkor nagyon-nagyon jó esetben ezt olyan 2 év alatt lehet, hogy el lehet intézni, de a legtöbb az, hogy 3 év szükséges ahhoz, hogy átállni biotermesztésre.
És a hegyvidéken elveszítem a másik támogatás, hogy a biotermesztés.
Nem ismerem én ezeket a törvénykezéseket pontosan, úgyhogy nem tudok erről véleményt mondani. Logikusan szerintem nem kellene.
Ezt a mezőgazdasági igazgatóságoknál pontosan meg tudják mondani. Csíkszeredába tessék elmenni a mezőgazdasági igazgatósághoz, és Török Jenő mérnök úrék megmondják.
Jó, köszönöm szépen.
Nagyon szívesen, viszonthallásra.
Előre is elnézést kérek a hallgatóktól, hogyha valamire nem tudok válaszolni. Én elsősorban a szakmai részével foglalkozom a kertészetnek, és én buzdítok mindenkit arra a mai világba, hogyha valamit nem tudunk, akkor nyugodtan mondjuk azt, hogy nem tudjuk. Tehát olyan világban élünk, hogy folyamatosan igen választ kényszerítenek ki belőlünk, de hát nem tudhatunk mindent, úgyhogy hál' Istennek politikusokat se vagyunk, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nem valamire.
Hogyha a hallgatóinak kérdése van a témával kapcsolatban, tehát az ökogazdálkodással kapcsolatban, akkor hívják a 0265 22 20 22-es telefonszámot, vagy SMS-t is írhatnak a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Mutatkozzanak be teljes névvel, és mondják el, hogy honnan hívnak bennünket. 12 óra 20 perckor újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Üdvözöljük!
Professzor úr, hát kérem szépen, én a biotermesztéssel kapcsolatosan annyit tudok mondani. Én a tavalyosra is bevittem egyik szombaton 5 ládalmát, másik szombaton pedig 7 ládalmát, adtam 3 lejbe kilóját, mert látszik, hogy bio, az külsőleg látszik róla. Azonnal elfogyott a nagy szereléseknél, megmaradt az egész almad, én eladtam a 15 ládalmámat 2 szombaton.
Hát Igen, itt elsősorban a bizalom az, tehát hogyha a vásárló bizalommal van a termesztő iránt, hogy ő kevésbé permetezi, vagy figyelembe veszi
a... Nem, permetezőt használunk csak.
Na, tehát ezt, ha mondjuk a terméken kimondottan így első ránézésre nem lehet ezt megmondani, hogy ön mit használ, de hogyha önök a vásárlói bíznak önben, ön pedig nem veri át a vásárlóit, akkor ez a legtökéletesebb dolog, akkor nem is kellene törvénykezés.
Még most mondják, hogy mikor viszek abból a finom almákba, 3-4 féle almát termesztett, kérem szépen. Nem, hogy mennyi 7 pánban csak.
Na hát az lenne a cél, hogy minél több kistermelő ugye a helyi lakosságot kiszolgálja, és akkor a vásárló találkozhatna közvetlen a termelővel, ez lenne az ideális, és elmondaná az igényeit, a termelő pedig aszerint tudná igazítani a termesztést.
Hát igen, kérem szépen, így van.
Köszönjük szépen, szép napot viszont hallásra! Gergely Éva énekelt, kísért a Hargita Népi Együttes. A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a biológiai védekezésről, az ökogazdálkodás előnyeiről és esetleges hátrányairól beszélgetünk. Hogyha kérdésük van a témával kapcsolatban a 0265-22-2022-es telefonszámon, vagy a 0740-27-41-65-ös SMS számon feltehetik. Megkérem a hallgatóinkat, hogy nevük és települések nevének vállalásával szóljanak hozzá a műsorhoz. Mérnök úr, hogyha én például a területemet szeretném minősítetni, és a szomszédaim azok vegyszereznek, akkor mekkora az esélyem, hogy minősítsék?
Ennek van esélye, tehát itt kimondottan arról a exakt határokkal rendelkező területről van szó, amit én engedélyeztetek, és hogyha a szomszéd vegyszerez, arról én ugye nem tehetek, arra viszont kell vigyázni, hogyha a talajmintát vesznek, akkor olyan szintetikus növényvédőszer maradványokat nem mutassanak ki, ami esetleg meggátolja azt, hogy én megkapjam a biominősítést.
Igen, csak az esővíz meg a szél az áthordja a szomszéd területről a vegyszert.
Áthordhatja, nyilvánvaló. Azért olyan nagy mennyiségben, főleg talajszinten nem juttatunk ki vegyszereket, legalábbis nem általános, hogy ez gondot okozzon. Én legalábbis nem hallottam, hogy ilyen gond lett volna még eddig.
Valamilyen rendelkezés van azzal kapcsolatban, hogy esetleg az én területem bizonyos méterrel legyen az ilyen területektől?
Lehetséges, hogy van, ezt az ellenőrzés végző cégek pontosan megmondják, és a törvény is pontosan rögzíti. Lehet, hogyha konkrétan az előbb említett törvényekben ez nincs benne, de a román törvénykezés, ami speciálisan erre vonatkozik, lehet, hogy tartalmazza. Én megmondom őszintén, eddig ez fel sem erült, én nem találkoztam ezzel a védősávval, úgymond.
Megismételjük még egyszer ezt a törvénykezést. A 2007-ben megjelent 834-es európai közösségnek a rendelete, vagy a 2008-ban megjelent 889-es, de műsor után a honlapunkon is fel lesz tüntetve ez a két rendelkezés, hogy akit érdekel, az majd utána tudjon nézni. A biológiai védekezés miből áll?
Hát konkrétan a biológiai növényvédelem, tehát azt nevezzük biológiai növényvédelemnek, hogyha a károsítók megfékezésére, gyérítésére olyan élő szervezeteket, vagy élő szervezetekből nyert hatóanyagokat használunk, amelyek alkalmasak, hogy csökkentsük a kártételüket. Tehát biológiai növényvédőszer lehet egy állat, például egy rovar, amikor egy ragadozó rovar elfogyasztja a kártevő rovart, vagy lehet egy baktériumból kinyert fehérje, ami mérgező egy egyéb gombára, vagy egy egyéb rovarra, vagy egy másik baktériumra. Tehát a lényeg az, hogy a természetes élőlényből nyert hatóanyag, vagy maga az élőlény lehet biológiai növényvédőszer.
Melyiket használják leggyakrabban?
Ez
például
változó.
Melyiknek van nagyobb fajsúlya?
Ez változó, például egy növényházi zöldségtermesztés esetén, már nálunk is általánosan, hát mondjuk, hogy általánosan elterjedt, ez egy picit talán túlzás, de hogy találhatunk bőven ilyen kertészeteket, ahol a nyugati virág tripszellen például a paprikában Oreus ragadozó poloskákat és Amblyseus fürszki ragadozóatkákat telepítenek be, vagy ezeknek azért mondom a latin nevét, mert ez talán magyarul nincs is ezeknek, legalábbis az Amblyseus atkáknak nincs magyar
ragadozó
neve.
Atkak, ragadozó atkák, szeretel, igen. Igen.
Vagy a paradicsomban az üvegházi mójtető ellen a mójtető fürkészt lehet betelepíteni. Ez egy parazitoid darázs, amelyik a tojásait a kártevő lárváiba helyezi le, és akkor így pusztítja el a kártevőt. Tehát például a növényházakban ez az elterjedt. Szabadföldön a ragadozóknak a használata kevésbé működik, bár szőlőben a szőlőlevélatka ellen a Tiflodromus piri ragadozóatkát szokták telepíteni. Nálunk kevésbé gyakrabban, vagy legalábbis én itt a környéken nem tapasztaltam. Viszont olyan termékeket, amelyek ilyen kivonatok, tehát különböző gombák, baktériumoknak a kivonatai, olyanok viszont szabadföldön is elég sok van forgalomban. Ilyen lehet például a Bacillus thuringiensis subspecies kürztaki nevű hatóanyag, amelyet alma, móly vagy egyéb móly lárvák ellen alkalmazunk. Tehát például, hogyha valaki biológiailag szeretné megvédeni az almáját, ugye itt többször felmerült, hogy kukacos az alma, én szakmailag muszáj megjegyeznem, hogy nem kukac van benne, hanem hernyó, de az ellen például védekezhetünk ezzel a Bacillus thuringiensis subspecies kürztaki, tudom, hogy ez kicsit bonyolultan hangzik, de sajnos ezt így kell elmondjam, de a lényeg az, hogy egy baktériumból kivont készítmény, és akkor amikor ezt juttatjuk ki egy szintetikus növényvédőszer helyett, akkor az gyakorlatilag ugyanazt a hatást fejti ki. Arra kell vigyázni, hogy ezek a biológiai készítmények általában például az UV besugárzásra, vagy az erős melegre egy picit gyorsabban bomlanak, tehát a hatástartamuk egy picivel rövidebb.
Fél egyelőtt egy perccel hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Birtler Sándor vagyok Régenből.
Üdvözöljük!
1993 és 95 között részt vettem ausztriai mezőgazdasági kormányi minisztérium által tervezett ökológikus gazdálkodási kurzuson. Na most, ottan az osztrák törvények szerint különbség van az öko és a biotermesztés között. Öko azt jelenti, hogy környezet kímélő. Ez abból áll, hogy na jó, a tanfolyamat úgy kezdték, hogy tudják hány hektára van szükség, hogy egy tehenet lehessen táplálni, lehessen táplálni. Na mindenki tudta egy hektár. Tudjátok, hogy egy hektáron mennyi talaj élőlény létezik? Hát az négy tehénnek a súlya. Azt mondták, hogy ezek ingyen dolgoznak nekünk. Ezeket kell kímélni, az legyen giliszta is, ne legyen olyan, ami szabad szemmel nem lehet látni. A kímélés mi nem mérgezzük a földet, nem tapossuk vizesen, tehát hogy ne tegyük tönkre az élőlényeket. A szántást úgy végezzük, hogy ne forgassuk fel az élő lényeknek a habitusát, tehát amely bírja a szárazságot és a felületen vannak. Ne forgassuk be mélyre, és a talaj mélyről visszahozzuk olyasmit, ami nem bírják a szárazságot. Azon kívül a bió még az, hogy ezeket az élőlényeket táplálni is kell. És pedig szalmával, zöldtrágyával, ganéval, stb. Meg van engedve a műtrágyázás is, de nagyon fontos, hogy ezeket az élőlényeket tápláljuk. A fiú, aki rendezte a tanfolyamot, elvittek parcellájára, azt mondta, ezelőtt 2-3 évvel vásárolta, de volt vetve lóherével, volt egy kard formájú valami, és azt mondta, az be kell menjen 90 centimére, csak úgy, hogy egyszerűen megnyomod. Ha nem megy be, az azt jelenti, hogy még nem jutottak el az élőlények olyan mélyre, azaz keresve az elhalálozott lóhere gyökereket, hogy 90 centig fellazítsák a talajt. Na most már persze, ahogy ön is mondta, mérnök úr, az árusítással kapcsolatban nagyon jó a piac, amikor találkozik a termelő a klienssel, és el tudnak beszélgetni egyről másról, és a bizalmát megnyerni.
Csatlakoznék annyiban a önhöz, hogy nyilvánvalóan a fogalmunkban az, hogy bio vagy öko különbség van. Viszont törvényileg az, hogy bemegyünk egy üzletbe, és azt írja azon az almán, hogy bio, vagy azt írja rajta, hogy eko, az törvényileg ugyanazt jelenti.
Értem, ami törvényeink szerint.
Ez így van.
Az osztrák törvény szerint ez különbség. Na most már nagyjából, nem tudom mit mondja, hittelen én megpróbáltam ezt alkalmazni a saját földemen, Vajdaszentiványon, és sikerült. Csodálkozták a kapálós asszonyok, hogy ja Istenem, meg volt kapálva a géppel, és nem kell kézzel, csak initamot vele javítani.
Ha ilyesmit folytat, akkor mindenféleképpen gratulálunk hozzá, és kitartást kívánunk a további munkához is.
Sajnos már nem folytathatunk, mert 70 éves vagyok, és két csipő protézisem van. Na de lehetőleg a kertben is például volt krumplimit itthon. Persze tudtam öntözni, nem volt egyáltalán Colorado benne. Nem kellett permetezzem egyáltalán ragya ellen se. Igaz, hogy olyan helyt volt egy kicsit a háznak az árnyékába. És tehát lehetséges. Sokszor az időjárás beleszól, és akkor muszáj, hogy a vegyszerhez is nyúljál.
Köszönjük szépen, Sándor, hogy mindezt elmondta, gratulálunk, hallgasson továbbra is bennünket, szép napot, újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Tisztelettel, Mihály Attila vagyok, Málnás Rúgó, Aszlam egyéb.
Üdvözöljük, Attila!
Szeretnék a mérnök úrtól megkérdezni, hogy a borsóra mennyi műtrágyát, melyik fajta műtrágyából tegyünk?
Hát az az igazság, hogy ha én most ennek mondanék mennyiségeket, akkor nagyon szakmaiatlan lennék, ugyanis. Tehát mindenféle tápanyag utánpótlást úgy kell elindítani, hogy először a talajból mintát veszünk. Megnézzük például a makroelemeket, mennyi a nitrogén, mennyi a foszfor, mennyi a kálium. Megvan az, hogy ugye vagy zöldborsót, vagy takarmányborsót, hogy termeszt ön, akkor mennyit szeretne elvárni hektáronkénti termést, és akkor ennek megfelelően van egy fajlagos fogyasztása annak a borsónak, ami a talajban van, a különbséget hozzátesszük, és akkor így lehetne megfelelően, hogyha csak így úgymond akár szakkönyvek szerint is ilyen randomszerűen juttatjuk ki a műtrágyákat, akkor megnő a valószínűsége annak, hogy többet juttatunk ki, mint amennyit szeretnénk, és ha például ez a nitrogénből van, akkor nagyon könnyen ugye a felszíni vizeink nitrátszennyezettek lesznek. Ha pedig kevesebbet jutottunk ki például valamelyikből, akkor ugye nem jön a várható termés.
Na jó, köszönöm. Köszönöm szépen, csak
sajnálom, hogy...
érvényesülök, azért már itt nálunk nincs lehetőség a földnek a kimérésére.
Biztos, hogy van legközelebb lehetőség. Egy közeli agrármérnökhöz, kertészmérnökhöz forduljon, esetleg egy egyszerű felvételezéssel is bizonyos dolgokat meg lehet határozni.
Köszönjük szépen, viszonthallásra!
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A Mezősámsondi Citara zenekart hallgattuk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományi Egyetem adjunktusa. Ma a biológiai védekezésről, az ökogazdálkodás előnyeiről és esetleges hátrányairól beszélgetünk. Ha kérdésük van, hívjanak a 0265 22 2022-es telefonszámon, vagy SMS-t is írhatnak a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Megkérem szépen, hogy a teljes nevükkel és a településük nevének ismertetésével szóljanak hozzá a műsorhoz. Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Hello, jó napot kívánok!
Üdvözöljük!
Jó napot kívánok!
Erdélyi Tamás vagyok.
Üdvözöljük, Tamás!
Na,
honnan telefonál, Tamás?
Én Marosvásárhelyen lakom, élek. Van egy olyan kérdésem itt a mérnök úrhoz, amit már úgy... innen-onnan hallottam sokféle visort. Na, van egy kis gyümölcs csöskertem.
Igen.
Na, van egy pár alma, ami cseresznye, körte, megy, ilyen fákból tevődik össze. Ami nem sikerül, az a szilva. Na, itt van egy valamilyen állat, én a Marosparthoz közel lakom, lehet, hogy... ezt minden évben kirágja.
Igen.
Tehát ez a szilvafa gyökerét úgy, hogy a gyökereit megeszi, tavasszal kizöldül, és egy pillanat, egy hét, és elszárad. Na, a kérdésem az, hogy például én a gyümölcsfákat, ugye van ez a tavaszi lemosás, ami ajánlott, mivel lehetne azeket a vegyszereket? Tehát én például gondoltam a csalán koncentrátumra például.
Annak fungicid, tehát gombaölő hatása van. Itt most nem értettem, hogy a szilvát felülről rágja valami, vagy alulról?
Alulról.
Alulról, tehát a felszín alatt, a talaj felszín alatt,
a
ugye?
A felszín alatt, tehát úgy rágja, hogy teljesen, mintha ellenne.
Igen, tehát ez egy
kőrészelve.
Ez egy rágcsáló lehet, valamelyik rágcsáló, úgyhogy én azt javaslom, főleg, hogyha biológiai növényvédelmet is szem előtt tartjuk, hogy ha már többször volt próbálkozás, ugye egyszer sem sikerült, mindig kirágta, akkor egy ilyen vakonthálló, egy védőhállót tegyünk az ültető gödörbe, és akkor utána a fát, hogy gyakorlatilag ugye elzárjuk, fizikailag elzárjuk ezt a rágcsálót. Na most egy-egy fánál ez nyilván macera mindegyiknél egy ilyet, de hogyha csak a szilvával van probléma, és én már többször próbálkozott, akkor lehetne egy ilyen próbálkozás, hogyha ugye ezen a védőhálón majd kikerülnek a gyökerek, és azokat elrágja, még mindig marad bent egy akkora gyökérrendszer, hogy arról képes megújulni.
Na most kedves, szeretném megkérdezni, hogy az a védőháló, mondjuk, ahogy nő a gyökere, meg fejlődik, mert ez két második éves, most fordult van a termőre.
Igen.
Tehát a tavaly nyáron. Na, ha az a védőháló, hogy miből lett, mi anyag, fém?
Nem, tehát vakont háló, általában ez fémből szokott lenni, igen. a multiknál, ahol ilyen építkezéssel foglalkoznak, általában a vakonthálót tudják, hogy
ha jó, hát ilyen apró szemű háló, gondolom.
Így van.
Na, tehát akkor ezt mondjuk tegyem a gödörbe körbe, így és van. Akkor a gyökereit, hogy védje.
Így van.
Az alját nem, az alja maradjon szabadon, nem?
Tehát az is oda is legyen háló, mert hát megkerülheti nyugodtan.
Értem. Na.
Hát, hogyha elég mélyre teszi ezt a hálót, akkor nem szükséges az aljára tenni. Tehát, hogyha 70 centi mélyre, akár 60 centi mélyre leteszi, kétlem, hogy mondjuk, de...
A permetezéssel kapcsolatban azt akarom megkérdezni még, hogy például én hallottam itten onnan, hogy ha ilyen csalán főzetből, tehát egy ilyen koncentrátumos valami, elkerülhető lenne ez a vegyszeres permetezés. Tehát... Ez mondjuk érvényes gyümölcsfákra, benne ribizli, szilva, málna.
A csalán lének gomba ülő hatása van. Hogy mennyire lesz hatékony önnél a gyümölcsnél, azt ki kell próbálni, és hogyha meg van elégedve, akkor az egy nagyon jó dolog, és azt kell alkalmazni.
Na, és akkor még egy...
Igen, tessék mondani, mert vállalkozik egy hallgató.
Jó, még egy kérdés, csak röviden.
Jó.
Például én a tyúktrágyát feloldom vízbe, tehát csinálok egy ilyen levet.
Igen.
Na, és én azzal öntözhetem a gyökereket, tehát így táplálékként, vagy veszélyes, hogy meg kipróbáltam helyenként, tehát nem tudom most már az időjárástól, meg mindentől függően, de úgy érzem, hogy többször van ilyen jótékony hatása, tehát a földnek ugye kicsit meg turbozza, ahogy hívják ott
így
a termést.
Így van, tehát tápanyagok vannak, a tápelemek vannak a tyúktrágyában, és igen, megfelelően higítani kell, és akkor nem okoz semmilyen problémát.
Na, jó, köszönöm szépen, kedves.
Nagyon szívesen, köszönöm,
kívánok.
Viszont kívánjuk, újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok. Haló. Úgy tűnik, hogy vagy megunta a hallgató, vagy megszakadt. Mérnök úr, a növénytársítás alkalmazható-e a biogazdálkodásban?
Alkalmazható. Többféle olyan növény van, amelyek köztudottan riasztanak bizonyos kártevőket, ilyen például ugye a fokhagyma, vagy adott esetben a büdöske. Mondjuk a büdöskét nem azért szoktuk telepíteni néhány zöldség mellé, mert riasztaná a rovarokat, hanem épp az, hogy vonza a ragadozó poloskákat, és akkor a ragadozó poloskák, ha már ott vannak, akkor reményeink szerint a termesztett növényeken lévő levéltetveket megszívogatják.
3:41 hallgatót köszöntünk. Jó napot kívánok!
Halló!
Jó napot kívánok!
Gábor vagyok, Csíkszere Gábor.
Milyen Gábor?
András Gábor.
Üdvözöljük!
Jó napot kívánok!
Egy kérdésem lenne, az alma csemetéket ültettem, és elég szépek lettek, csak úgy késő tavasszal az a zöld tetű úgy kezdi megenni a levelit, nem nő egyáltalán. Mit lehet annak csinálni?
Biológiai növényvédelmet szeretne, vagy hagyományos, konvencionálist? Mondom mind a kettőt. Hogyha biológiai növényvédelmet szeretne, akkor a káliszappan hatóanyagú növényvédőszerrel, de többször kellene lepermetezni. Ezen kívül az a ridaktin, esetleg a rádióban meghallgatja, az a ridaktin hatóanyagú természetes készítménnyel lehet védekezni. Hagyományos növényvédőszer, mármint ilyen szintetikus, nagyon sok van. Például a tiaklopid hatóanyag, vagy a flonikamid hatóanyagot lehetne erre használni.
Az adásunk elhangzása után felkerül a honlapra, tehát ezeket a neveket majd vissza tudják hallgatni. Újabb hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Halló!
Jó napot kívánok, hallgatjuk a kérdését!
Egészséget kívánok!
Jó napot kívánok!
Erős Balázs vagyok, Csíkszeredában.
Üdvözöljük, Balázs!
Én az előbbi hozzászólóhoz annyit szeretnék mondani és ajánlani, hogy ezekkel a gyümölcsfák kirágásával én több mint 10 évet illottam. Amíg rájöttem, hogy ástam egy nagy gödröt, azt kivéreltem ilyen hálóval, amit használnak a poliester a szigetelésnél, azt beletettem a földbe, 50 centis vagy 60 centis mély gödörbe és körbe is kiszigeteltem, és utána ütettem fel a fákat. Amióta ezt a módszert használom, azóta ez bevág, és nem rágták ki a fáimat.
Na hát köszönjük szépen, ez egy nagyon jó, hogy ezt megosztotta velünk, tehát gyakorlatilag igen, tehát hogyha megelőzésképpen már tudjuk, hogy ilyen kártételre számíthatunk, akkor ez az egyik legegyszerűbb megoldás.
Még volna egy ajánlatom és egy kérésem is egyben, hogy én mivel, hogy mészettel foglalkozok, szeretnénk, hogyha lehetőség volna, annyi fiatal méhész van, és sokan nem tudnak a méh ellenségeiről, és a fiatalok általában, akik most még nincsenek a méhekkel és a rovarokkal tisztában, sokszor összetévesztik a darazsat a mével. És hogyha lehetőség volna arra, hogy közben egy-egy ilyen méhészeti előadást tartanának, hogy mire jó a méhészet, a méhek milyen hasznos állatokat, és milyen hasznot hajtanak a gyümölcstermelésben és más kultúrákban.
Roppant fontosak a méhek. A növényorvos mesterszakunkon van egy méhészet nevű tantár. A kollégákkal megbeszéljük, és az egyetemen ilyen ismeretterjesztő előadások mindig is vannak, úgyhogy...
De mi is helyet adhatunk a műsorunkban, szoktunk beszélni a méhészetről, tehát köszönjük Balázs, hogy felhívta a figyelmünket, lesz majd ilyen műsorunk is, de mondom, az egyetemen is lesz majd ilyen előadás.
Tudomásukra hozni, hogy kéne ezeknek a fiatal mezőgazdászoknak felvilágosítást tartani, hogy össze milyen gyógyítószereket használnak és mivel társítsák, mert az tudott, hogy van az őszi tarlad virág, amit a méhek nagyon járnak, ugye össze bepermetezik gyógyítóval, ahhoz tesznek rovarítót, és sokkát okoznak a méhekkel. Ezt nekem is, én is nálam is megtörtént, és ezt fel kéne világosítani az új mezőgazdászokat, hogy mit szabad használni, és mit nem szabad használni.
Így van, ez nagyon fontos, és nem csak ilyenkor lehetnek hibák, tehát a permetezésekkel sokkal többször is, még akár sokkal nagyobb hibák is becsúsznak.
Ez nálam megtörtént, a tavaly 62 családon pusztult így el, eltelelés után.
Köszönjük szépen, Balázs, szép napot, viszont hallásra! A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnök növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a biológiai védekezésről és az ökogazdálkodásról beszélgettünk. Hallgatóinktól jöttek SMS-ek is, igaz, hogy nem mindenik a témával kapcsolatban, de megpróbálom feltenni őket. Berta írja a Galamfalváról, Hargita megyéből, hogy a fahamu szétszórása veteményes kertben ajánlott-e.
Szét lehet szórni, egy szénforrás, adott esetben a talaj kémhatását növelheti, ez ugye a pH értékét emelheti, de nem hiszem, hogy olyan mennyiségben szórnák ki, hogy ez számottevő lenne.
Szentegyházáról Réka is hasonlót ír, hogy körülbelül 10 éven át a veteményestre tesszük a hammut, tehát akkor nem árt a növénynek. Vegyszert nem használnak is.
Hát akkor az nagyon jó dolog.
Jó. A Elvira kérdezi Csíkszeredából, hogy nem tud szabadulni az apró bogaraktól a teraszon, itt termeli a paradicsompalántákat, és mivel védekezzen?
Kéne tudjuk, hogy vajon milyen apró bogarakról van szó. Hogyha levéltetvek például, akkor a flunika mitható anyagot azt nagyon jól lehet használni. Hogyha valami más kártevőről van szó, akkor például az előbb említett tiaklopid az valószínűleg, hogy jó lesz ellene, de hát kellene tudni, hogy milyen rovarról van szó, és akkor esetleg konkrétan tudnánk biológiai növényvédőszert is ajánlani.
Hármasfaluból kérdezi Gyöngyi, hogy a tavaszi szőlőmetszésnek neki lehet-e fogni?
Hát január 31-e van, szerintem még egy picit korai.
Körülbelül február végén, március
hát amikor, elején? Hát amikor már a szinte biztosra vetjük, hogy ilyen nagyobb fagyok nem jöhetnek, de én úgy gondolom februárban ilyen mínusz 20-ak simán lehetnek.
Vásárhely környékén milyen örökzöld sövény ültethető a tuján és a puszpángon kívül, kérdezi Ibolya.
Hát erre többféle lehetőség van. Ott van például a tűztövis, aminek ősszel nagyon szép ilyen pirosas narancssárgák a bogyói, csak ez szúr. Akkor a babérmegy, ez egy nagyon szép örökzöld élősövény. Itt viszont a probléma az, hogy ha fagyzugos a hely, akkor nálunk adott esetben fagykára lehet. Akkor szokták még örökzöld sövényként ültetni a tiszafát, csak ezzel az a gond, hogy mérgező. A termésén kívül, termés köpenyen kívül szinte mindene nagyon mérgező. Akkor lehetőség van még, hogyha egy, mondjuk egy drótkerítés, vagy valamilyen kerítést előépítünk, akkor felfuttatni rá borostyánt, mert ez az örökzöld, nem mérgező is elég szép tud lenni. Így első hallásra ezek juttak eszembe, de még több van. Tudom azt, hogy a tájpítész hallgatókkal külön vettük a sövényeknek a növényvédelmét, és az örök zöldekhez emlékszem valami 11-12-t soroltunk fel, csak úgy soroltak fel a diákok, és egészítettem ki én is, úgyhogy még több van, csak most ennyi jut eszembe.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
13 óra lesz 6,5 perc múlva. Március 2-án fennállásának 60 éves évfordulóját ünnepli a Marosvásárhelyi Rádió. Továbbra is várjuk e-mailen és levélben hallgatóink szép vagy szomorú történeteit Kertbarátok műsorunkkal kapcsolatban. Írják meg nekünk, miért hallgatnak bennünket, miért választják két hetente szerdánként ezt a műsort. Minden véleményt, hozzászólást köszönünk. A Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csíkmadarasi és Csíkszeredai üzletében. Ezt a nyereményt azok között sorsoljuk ki, akik névvel és településük nevének megjelölésével szóltak hozzá a műsorhoz telefonon. Kérek egy számot 3 és 7 között.
7-es.
A 7-es Erős Balázs Csíkszeredából. Most azok között sorsolunk, akik SMS-ben kérdeztek a meghívottól, és nem szégyelték elmondani településük nevét és teljes nevüket. Egyik hallgatónk a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem által felajánlott Növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar-román című vegyszerhatározó kötetet kapja, amelyet dr. Ocskó Zoltán és dr. Bálint János szerkesztett. 1-től 5-ig tessék mondani egy számot.
3-os.
A 3-as Fekete Berta Kisgalamfalváról. Külön jutalmunkat, egy megszemélyesített bögrét és egy gyermekkönyvet a Marosvásárhelyi Rádióról azok között sorsoljuk, akik tetszikelték és megosztották a Kertbarátok műsorunkat, tehát a két héttel ezelőtti Kertbarátok műsorunkat. Azt tudni kell, hogy a megosztást a sorsolásig nem törölhetik le az oldalukról, aki ezt megtette, hiába osztotta meg a műsort elhangzásakor, mert neve nem került be a kalapba. Tehát 7-en vannak versenyben, 1-től 7-ig tessék mondani egy számon.
4-es.
A 4-es Lengyel Izabella Marosvásárhelyről. Nyerteseinket a műsor után telefonon felhívjuk. Erős Balást megkérjük szépen, hogy a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldje el az elérhetőségét, hogy fel tudjuk venni vele a kapcsolatot. Lassan műsorunk végéhez közeledünk. Dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnöknek, növényorvosnak megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen a figyelmet és a meghívást.
Műsorunkkal legközelebb február 14-én jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Néhány közelgő eseményre hívjuk fel a figyelmet. Február 2-a és 5-e között 10. alkalommal szervezik meg Csíkcsicsóban a nemzetközi böllér találkozót, amely a különböző országok és vidékek disznóvágási szokásainak megszemlélését és sokféle feldolgozási módjának megismerését szolgálja. Február 3-án Csíkszentmiklóson 5. alkalommal szerveznek nemzetközi kolbászfesztivált, amelyre a hazai csapatok mellett magyarországi és szlovákiai csapatok is jelentkeztek. A kóstolás mellett gazdag program is várja az odalátogatókat. Csíkszeredából délelőtt 9:30 és 10:30 indul autóbusz a fesztiválra, délután 4 órakor pedig visszaszállítják az érdeklődőket. Mielőtt elköszönnék, néhány műsorunkat is ajánlom. Holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Bodokról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Kelementelkére látogatunk. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.hu honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Joán Tatár volt, nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.